Évente 1600 tonna hidrogént állít elő a MOL százhalombattai zöld üzemében. Ukrajnában és Oroszországban járta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője, aki instabilnak nevezte az Európa legnagyobb atomerőművénél kialakult helyzetet. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A MOL elindította a termelést a régió legnagyobb kapacitású 22 millió euróból, vagyis majdnem 9 milliárd forintból épült zöld hidrogén üzemében Százhalombattán. A 10 megawattos elektrolizáló egység évente 1600 tonna hidrogént állít elő megújuló forrásból származó elektromos árammal, mondta el az Inforádiónak a MOL csoport új és fenntartható üzletágok igazgatója. Az üzem működésével 25 ezer tonnával csökkentik a Dunai finomító széndioxid kibocsátását, a folyamat melléktermékeként pedig minden egyes tonna hidrogén előállításával 8-9 tonna tiszta oxigént is termelnek. A részletekről Horváth Ádámot hallják.
A zöld hidrogén egy nem ismeretlen, de alapvetően az iparban még nem nagy mértékben elterjedt technológia, elsősorban a tradicionális hidrogén előállításhoz képest magasabb költsége miatt. Ez a technológia elektrolizálás, annak is egy úgynevezett protánmembrános típusa. Gyakorlatilag a jól ismert vízmolekula, a H2O, megújuló elektromos áram segítségével bomlik ketté, hidrogénre és oxigénre. Ennek legnagyobb előnye, hogy a tradicionális földgáz alapú hidrogéngyártással ellentétben itt semmiféle szennyező termék nem keletkezik, csak tisztán oxigén a mellékterméke a hidrogénnek.
Mennyi vízből mennyi hidrogén állítható elő?
A víz igénye nem jelentősebb, mint a tradicionális hidrogén előállításnak, a gőzreformálásnak. Ott is igen jelentős vízmennyisége van a mai napban is a finomítóban előállított hidrogénnek. Nem a tiszta víz igény a legkritikusabb faktor ebben.
És akkor ezek szerint a finomítóban ugyanúgy állítanak elő hidrogént. Mi a gyakorlati különbség a két hidrogén előállítás között?
A hidrogén az a finomítás, a modern finomítói technológiának az egyik legfontosabb mellék alapanyaga, és nagy mennyiségben állít elő a MOL csoport jelen pillanatban is hidrogént a finomítói folyamataikhoz. Ez tipikusan nem csak a MOL, hanem a teljes iparág földgáz felhasználással, úgynevezett gőzreformálás technológiával állítja elő, és itt a földgáz átalakítása során és abból való hidrogén kinyerése során keletkezik nagy mennyiségben széndioxid, ugye, ami egy üvegházhatású gáz. És ebben nagyon más a technológia, az az elektrolizálás, hogy ez egy környezetkímélő, melléktermék vagy károsanyag kibocsátás nélküli technológia. A MOL csoport egyébként jelen pillanatban is Magyarország egyik legnagyobb hidrogén előállítója és felhasználója a finomítóban. Hidrogént pedig alapvetően két fontos célra használjuk a finomítói technológia során. Egyrészt kénmentesítésre, tehát hogy a hidrogén kritikus ahhoz, hogy a kőolaj kéntartalmát kinyerjük, és ezzel a végtermék, az üzemanyagok már egy kénmentes, modern, környezetbarátabb üzemanyagok legyenek. Másrészt pedig a hosszú szénaton láncoknak a megtörése, darabolása és ezáltal magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása a finomító egyik fő célja és a profitabilitásának a kulcsa, és ehhez is hidrogén szükséges.
De, mint ugye említette, két különböző kémiai folyamat zajlik le. A zöld hidrogén előállításkor ugye a vizet bontják, akkor hidrogén és oxigén keletkezik, amit tulajdonképpen a légkörbe engednek, mármint az oxigént.
Így igaz, gyakorlatilag az egyetlen mellékterméke a víz mellett a finomítóban az elektrolizáló eljárásnak az oxigén. Egyébként elég nagy mennyiségben keletkezik tiszta oxigén, amit jelen pillanatban a légkörbe engedünk. Egy tonna hidrogén előállítása során közel 8-9 tonna tiszta oxigén képződik az elektrolizálásnál.
És egyébként ez az oxigén is mondjuk így eladható lenne? Mert ugye oxigént, palackozott oxigént jelenleg is állítanak elő, illetve árusítanak. Mármint nem a MOL, hanem vegyipari cégek.
Így igaz, nagyon jól látja. Ez a későbbiekben akár egy újabb, kisebb léptékű beruházással, ami céljaink közt is szerepel, hogy ennek a tiszta oxigénnek esetleg valamilyen kereskedelmi, vagy akár a finomítóban égésjavítás és egyéb energetikai célú felhasználását kiaknázzuk. A jelenlegi beruházás ezt egyelőre nem tartalmazza, de amennyiben ez megtérülő gazdaságos beruházásnak tűnik, akkor el fogunk mozdulni ebbe az irányba.
Ugye többször is elhangzott a zöld szó. Mitől zöldebb ez az előállítás, illetve ez az üzem, mint az eddigi, vagy a korábbi, az ipari keretek között előállított hidrogén?
Ugye nagyon sok szóval szokták a különböző hidrogén fajtákat illetni, ez a zöld hidrogén ez arra vonatkozik, hogy ez megújuló energia felhasználásával, elektrolizálással, vízbontással állít elő hidrogént, megint csak hangsúlyozva annélkül, hogy széndioxid keletkezne, mint a hagyományos szürke hidrogén előállítási technológiával. Ennek a léptéke pedig, hogy ez a mostani szürke hidrogén előállítási technológia mekkora szerepet is játszik az iparág és a finomítók, így a MOL csoportnak is a széndioxid kibocsátásában. Azt tudnám mondani, hogy jelen pillanatban közel 6-6,5 millió tonna széndioxid kibocsátás, amit a MOL csoport finomítás és kereskedelem szervezete egy évben kibocsát, ebből közel 1 millió tonna, tehát közel egy hatoda az tisztán a hidrogén előállításához kapcsolódik. Tehát ez az egyik legjelentősebb széndioxid kibocsátással járó technológia, és az elektrolizálás a jövőben az egyik kulcsa lehet az ipari széndioxid kibocsátás csökkentésnek, a MOL csoportban is, ez szerepel a 2030-as stratégiai céljaink között is, hogy jelentős mértékben kiváltsuk a mostani hidrogén előállítási technológiánkat ilyen környezetben lát megújuló technológiákkal.
Azt is említette, hogy ez drágább, mint a szürke hidrogén. Milyen az energia mérlege az egyiknek, és milyen a másiknak?
Igen, ez egy drágább technológia egyértelműen. Nyilván ez is korlátozza jelen pillanatban azért az elterjedését, ezért használja a legtöbb iparági, vagy gyakorlatilag kivétel nélkül az iparági tereplő a tradicionális földgáz alapút. Azt mondanám, hogy ez egy viszonylag jelentős, közel 50-60 kWh energia szükséglete van egy ilyen elektrolizálónak egy kilogramm hidrogén előállításához. Ebből adódóan pedig a megújuló áram, az áramárból kifolyólag ez mindenképpen egy költségben többszörös költség előállítani egy egységnyi hidrogént. Én itt pontos számokat most nem tudok és nem szeretnék részletezni, ezek nem publikus információk. Minden esetre ez mindenképpen egy költségesebb technológia.
Milyen berendezéseket használnak, illetve ezekben a berendezésekben mekkora a hazai technológia?
Alapvetően a legkritikusabb eleme a technológia szíve, ha így mondhatom, akkor az az elektrolizáló cellák. Ez egy amerikai technológia, a Plug Powers volt a szolgáltató és beszállítója ennek a protonmembrános elektrolizáló technológiának. Ez egy ultramodern technológia, ami az Egyesült Államokban állt elő, de egyébként természetesen európai elektrolizáló kapacitások is egyre bővülnek, és a fejlesztés ez irányban folyamatos. Ahogy mondtam, azért jelen pillanatban ez egy fejlődő iparág, óriás kapacitások nem álltak erre elő, és magyar technológia vagy magyar technológia beszállító jelen pillanatban nincsen ennek a technológiának. Minden más, ami az üzem egyébként jelentős mértékű egyéb beruházást igényelt, így a víztisztító technológia, illetve az egyéb kiszolgáló technológiák, az áramellátás, az természetesen mind hazai beruházásban valósult meg. Összességében egészében az egész beruházás 22 millió euró költség volt, amit a MOL csoport teljes egészében önálló forrásból fedezett.
Mennyi idő alatt térülhet meg ez a beruházás?
Ez egy kísérleti jellegű beruházás, ami nem a megtérülésről, nem a gazdasági megtérülésről szól, viszont nagyon kritikus, hogy valós operációs tapasztalatokat szerezzünk egy ilyen már üzemi méretű, tehát nem laboratóriumi méretű üzem operációs működési tapasztalatairól. Annak érdekében, hogy a későbbiekben 2030-ig még ehhez a léptékhez képest is egy ugrással nagyobb, akár 100 megawattos elektrolizáló beruházásról is tudjunk dönteni, ami pedig alapvetően a különböző Európai Uniós megfelelési követelményeknek, elvárások kielégítéséhez elengedhetetlen lesz az évtized végére, vagy a következő évtized legelejére. Ez a 10 megawattos elektrolizálóról egyébként azt tudnám a kapacitásáról elmondani, hogy ez 1600 tonna zöld hidrogén előállítására alkalmas egy évben. Ez részben, kis részben közel 3-4%-ban tudja fedezni jelenleg a Dunai finomító hidrogén igényét. Azonban ez a 10 megawattos elektrolizáló is jelenleg Kelet-Közép-Európa legnagyobb kötő ilyen technológiája.
Mondta, hogy ezt a kapacitást tízszereznék meg az évtized végére. Milyen rövidebb távú tervek vannak, vagy pontosabban ez a tízszerezés, ez hogy néz neki a következő 6 évben?
Ha a MOL csoport egészét nézem, akkor már döntöttünk egy hasonló beruházásról a horvátországi Rijekai finomítóban, ami az egész értékláncot egyben lefedi, tehát egy 11 megawattos napelempark, egy hasonló 10 megawattos léptékű elektrolizáló, és a hozzá kapcsolódó logisztikai infrastruktúra is kiépítésre kerül annak érdekében, hogy megfelelő igény esetén az előállított zöld hidrogént akár közvetlenül a mobilitásban, közlekedésben is értékesíteni tudjuk, illetve egy hasonló léptékű 10 megawattos elektrolizáló beruházás előkészületi fázisban van a pozsonyi finomítónkban. A felskálázás, az ipari lépték pedig inkább az évtized vége felé, a legvégére várható. Itt egyelőre az előkészületek zajlanak és a tervezési fázisban vagyunk.
Horváth Ádámot, a MOL csoport új és fenntartható üzletágak igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Instabil a helyzet a zaporizsiai atomerőműnél, ezt állapította meg a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója, miután szeptember elején Európa legnagyobb nukleáris üzeménél járt. Rafael Grossi Kijevben és Kaliningrádban is megosztotta aggályait ukrán és orosz tárgyalópartnereivel. Egyebek közt azt mondta, az atomerőművek soha nem lehetnek legitim célpontok egy fegyveres konfliktusban, ezért az ügynökség a maga részéről intézkedéseket és eszközöket kínál az olyan helyzetek elkerülésére, amelyek minden fél számára elfogadhatatlanok. A látogatásról, illetve a zaporizsiai és a kurszki üzemről Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját hallják, a riporter Domanics András.
Ebben a pillanatban két olyan terület van Ukrajnában, ami komoly aggodalomra ad okot, és ami a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség figyelmét is folyamatosan fenntartja. A 4+1 nukleáris telephelyből a zaporizsiai atomerőmű az, ahol a konfliktus egyik fő forrása van, ott ugye ez a frontvonalban van, ez az erőmű, és az oroszok kontrollálják. Minden nukleáris telephelyen vannak nemzetközi szakértők, de az látszik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség beszámolói alapján, hogy bár odaengedik őket bizonyos helyszínek, ezeket az ellenőröket, de nem tudnak szabadon bejárni mindenhova. A legutolsó NAU jelentés szerint is vannak olyan részei, mondjuk a turbinacsarnokoknak, ahova beengedik őket az oroszok, és vannak olyan, ahova nem. Ez azért releváns, mert ezek szerint vannak ezekben a létesítményekben, vagy ezeken a helyeken olyan dolgok, valószínűleg katonai eszközök, amelyeket az oroszok nem szeretnének megmutatni a nemzetközi szakértőknek, és ez a későbbiekben konfliktus forrás, vagy hát műszaki probléma forrása is lehet. A másik, ami nemzetközi szempontból szerintem az utóbbi napokban különösen figyelmet kapott, és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is foglalkozott vele, hogy Oroszország szisztematikusan rombolja az ukrán energia infrastruktúrát, és ebben fontos szerepet játszik a villamos hálózat számos alállomást ukrán területen, tehát nem a frontvonalban, hanem ténylegesen az ukránok által ellenőrzött területeken is számos alállomást ért a rakéta támadás, és ez most már olyan szintet ért el, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség külön szakértőkkel kívánja ezeket az alállomásokat meglátogatni és felmérni, hogy milyen ezekben a károsodás. Ez ugye azért lényeges az atomerőművek szempontjából, mert az összes nukleáris telephelynek szüksége van stabil villamos energiaellátásra, és hogyha a villamos hálózat instabil, már pedig az, és újabb támadások érik újra és újra az alállomásokat, akkor az országos összeomlása a hálózatnak nagyon komoly problémát okozhat nukleáris biztonsági szempontból is.
Nagyjából egy 3 héttel ezelőtt tűz volt a zaporizsiai atomerőmű egyik hűtőtornyában. Kiderült-e az, hogy mi történt ott?
Teljesen pontosan még mindig nem lehet érteni, hogy mi váltotta ki a tüzet. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértőit az orosz erők beengedték ebbe az érintett hűtőtoronyba, ugye két hűtőtoronyba, és az egyikből szállt fel nagyon csúnya fekete füst hosszú időn keresztül. Érdekes, hogy nem kaptak ott sem teljes bejárást, tehát nem tudtak végigmenni az összes belső szerkezeti elemen, vagy nem tudták végiglátogatni az egész hűtőtoronyot, hanem az alsó szintre engedték be őket, ahonnan aztán megnézhették, hogy felsőbb szinteken az oroszok kamerával mutatják az ottani helyzetet. Ezekből a képekből azt lehetett megalapítani, hogy megolvadtak azok a műanyag struktúrák, amik a hűtőtoronyban vannak, ezek csövek, illetve különböző elemek, amik a vízelosztására szolgálnak. Ezek sérültek meg jelentős mértékben, és vélhetően ezeknek az égéséből származott a tűz. Hogy a tűz pontosan miért tört ki, tehát hogy meggyújtották szándékosan, vagy pedig tényleg egy drón csapódott be, én erre vonatkozom. Nem láttam egyértelmű bizonyítékot. A legutolsó anyag, amit ezzel kapcsolatban én olvastam, az arról szólt, hogy nem tudják pontosan megalapítani, hogy a tűz miből ered, és majd a későbbiekben még ezt fogják tisztázni. Az fontos leszögezni, hogy az zaporizsiai telephelyen 6 blokk van, és ezek a blokkok most már hosszabb ideje mind leállított, hideg leállított állapotban vannak. Tehát igazából a mostani állapot fenntartásához a hűtőtoronyra nincsen szükség. Ilyen értelemben a pillanatnyi helyzetet a hűtőtoronyban történt tűz nem befolyásolta. Mind a mellett, hogy az erőmű későbbi visszaindítása szempontjából ez abszolút releváns, hiszen a Dnyepernek a vizét közvetlenül nem érik el, hiszen a Kaukagát az korábban felrobbantották, mert sokkal alacsonyabb az erőmű szelvényében a vízszint a folyómederben, mint a normális. Kialakítottak 11 új kutat, húztak 11 új kutat, amin keresztül hozzáférnek vízhez, de ezek nyilván a biztonsági rendszerek vízpótlásához szükségesek. A normál üzemet nagyon hosszú idő lesz még vissza állítani, hogyha majd a konfliktus elülés ténylegesen a helyzet olyan lesz a laprozsérőműben, hogy biztonsági szempontból, katonai szempontból és nukleáris biztonsági szempontból az erőmű ténylegesen visszaindítható lenne majd.
Eddig ugye az ukrajnai területekről és az ukrajnai atomerőművekről beszéltünk, de az elmúlt hetekben az ukrán hadsereg betört orosz területekre, egészen pontosan Kurszk városához, ahol szintén található egy atomerőmű. Mit tudunk erről a létesítményről?
Ez egy teljesen más szituáció nagyon sok szempontból. Tehát azt kell érteni, hogy ukrán csapatok hatoltak be orosz területre, és most már hetek óta ott vannak, és úgy tűnik, hogy még tovább is tudtak haladni. Nem látszik ebben a pillanatban annak a jele, hogy őket az orosz csapatok ki tudnák szorítani, és tulajdonképpen a kommersz eszközeikkel ezek az ukrán csapatok lőtávolban vannak a Kurszki atomerőműhöz, és ez egy újabb telephelyet von be potenciálisan ebbe a konfliktusba. És ez azért is egy lényeges dolog, mert sajnos a Kurszki telephelyen, ezt kell mondjam, hogy alacsonyabb biztonsági színvonalú blokkok vannak. Ugye egy picit, hogyha visszaugorhatok a történelemben, Oroszországban nem csak nyomott vizes reaktorok vannak, mint amilyenek az előbb említett zaporizsiai atomerőműnek a blokkjai, hanem vannak még mindig üzemben csernobili típusú reaktorok Oroszországban. Három telephelyen, a Kurszki atomerőműben, a Leningrádi atomerőműben és a Szmolenszki atomerőműben voltak ilyen RBMK típusú, tehát csernobili típusú reaktorok, és a Kurszki telephelyen kettő ilyen reaktort már leállítottak, de még kettő mindig működőképes üzemblokkok. Most, hogy éppen karbantartáson áll egy, az most ebből a szempontból kevéssé lényeges, de tehát két működőképes, és ebből momentán egy működő csernobili típusú blokk a Kurszki telephelyen, valamint épül két darab VVR 1200-as blokk. Az építkezés, hogyha késedelmet szenved, hát nyilván a projekt szempontjából ez kellemetlen, de nukleásbiztonsági szempontból nem annyira probléma a kialakult helyzet, de a két RBMK, működőképes RBMK blokk szempontjából igen, mert hogy ezek a csernobili típusú RBMK blokkok, ezek nem rendelkeznek olyan nagy teherbírású hermetikus védő épülettel, mint amilyen mondjuk a VVR-es vagy 1200-as reaktor. Tehát ennek a Kurszki létesítménynek a sebezhetősége, sérülékenysége, katonai támadással szembeni ellenálló képessége sokkal rosszabb, mint az aprizsai atomerőműben lévő VVR-es blokkoké. Tehát ha ez a katonai konfliktus elérné a Kurszki atomerőművet, az nagyon komolyan növelni a nukleáris biztonsági kockázatokat, mert hogy ezek a blokkok, ezek sajnos nincsenek olyan robusztus védőépülettel ellátva, mint a vízjutésű vízmodulású reaktorok.
Említette, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség emberei folyamatosan ellenőrzik, vagy próbálják ellenőrizni ezeket az atomerőműveket. Tudnak-e esetleg nyomást gyakorolni akár az orosz, akár az ukrán félre?
Én azt látom, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a főigazgatója és az egész ügynökség nagyon komolyan rajta tartja a kezét ezeken az eseményeken. Éppen a napokban is a főigazgató Kijevbe látogatott, ő rendszeresen beszél mind az orosz kormány, mind pedig az ukrán kormány vezetőivel, úgyhogy ez a figyelem ez folyamatos, de igazság szerint a figyelmeztetések is, amik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségtől érkeznek, azok ezt mutatják, és hát azért aggodalomra adnak okot. Tehát az előbb említett ukrán energiainfrastruktúra elleni támadások is nagyon komoly fenntartásokat vagy félelmeket generáltak a nemzetközi szakértők körében, és nyilván a Kurszki létesítmény megnövekedett fenyegetettsége is ebbe az irányba tart. Diplomáciailag nyilván Grossi főigazgató igyekszik semleges maradni, de hát nyilván, amikor egy nukleáris létesítmény katonai támadás ér, akkor nem nagyon van mérlegelésre lehetőség, ott egyértelműen azt kell mondani, hogy nem helyén való, hogy ez probléma, hogy ezt nem engedik meg a nukleáris szabályok a nemzetközi szabályok, úgyhogy ez a figyelem ott van, de őszintén szólva, ha a katonák rosszat akarnak, akkor sajnos tudnak rossz dolgot hozni a szakértők önmagukban, vagy adott esetben a nemzetközi hatóanyagi ügynökség ezt nem fogja tudni megakadályozni. Úgyhogy én nagyon törékenynek látom ezt a szempontból a helyzetet.
Aszódi Attila atomenergetikai szakértőt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Nem szabad a szemétbe dobni a tönkrement fénycsöveket, ledeket, mert azokban a környezetre is ártalmas anyagok vannak. Ezeket a veszélyes hulladéknak számító fényforrásokat a legtöbb barkácsáruházban le lehet adni. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Sokan egyszerűen a kukába dobják a kiégett, tönkrement égőket, izzókat, miközben ezek nagy része környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. Csak nem 20 éve törvény rendelkezik az elektromos és elektronikus hulladékok begyűjtéséről és feldolgozásáról. Nagy Jánost, a Magyar Világítás Technikai Társaság elnökét hallják.
A fényforrások is a veszélyes hulladékok körébe tartoznak. Elsősorban a kompakt fénycsövek meg a fénycsövek tartoznak a veszélyes hulladékok sorába, mivel ezek higanyt tartalmaznak. De a ledek is ebbe a kategóriába sorolhatók. Tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy a tönkrement fényforrásokat, illetve a lámpatesteket megfelelő helyen elhelyezzük. Ki lett építve a logisztika, ki lett építve a teljes begyűjtési rendszer, az 14 ezer gyűjtőpontot jelent, és összesen 40 ezer kihelyezett gyűjtőedényt. Tehát ezekben a gyűjtőedényekben, amelyeket találkozni lehet akár barkácsáruházakba, meg nagyobb áruházakba, célszerű a fényforrásokat, a tönkrement fényforrásokat elhelyezni. Ezek összegyűjtésre kerülnek, és mezőkovácsházán történik ezeknek a feldolgozása. Évente például a fénycsövekből és a kompakt fénycsövekből 3 kg higanyt sikerül kivonni, amely aztán megsemmisítésre kerül, de ez a 3 kg higany, ha ne történne ezeknek a fényforrásoknak a visszagyűjtése, akkor a környezetünkbe kerülne, és ezt tudjuk, hogy a higany az meg egy veszélyes vegyi anyag.
Nagy János azt is elárulta, hogy hol található a begyűjtési helyek listája.
Minden információ egyébként megtalálható a lámpahulladék, tehát lampahulladek.hu honlapon, tehát lámpahulladék honlapján megtalálható minden információ pontosan a gyűjtőpontokról. Telefonszám is van, hogyha nagyobb mennyiséget akar valaki leadni, akkor fel tudja hívni ezt a telefonszámot. A helyszínen mennek, és a helyszínen veszik át a tönkrement fényforrásokat és a lámpatesteket.
A Magyar Világítás Technikai Társaság elnöke szerint a környezettudatosságnak köszönhetően évről évre egyre többen adják le tönkrement fényforrásaikat.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!